Drága hallgatók, ez itt az Aqua and More, a mikrofon mögött Rozsda. Bemelegítésként javaslom, nézzük át, milyen témákkal várunk titeket a mai adásban. Első beszélgetőtársam nem más, mint Érdi Mári, hazánk legeredményesebb női vitorlázója. A többszörös korosztályos világ és Európa bajnok. Őt Mezei Zoltán, a Flár Kft. Tulajdonos ügyvezetője követi a stúdióban. Zolival az aktuális hajózási trendek mellett természetesen a saját élményeken alapuló szörfös kalandokról is szót ejtünk majd. Végül, de nem utolsó sorban Mikó Gergelyt várom a stúdióba. Gergő a Normafa Park fenntartó és üzemeltető intézmény igazgatója, aki remélhetőleg nagy lelkesedéssel mutatja be legújabb fejlesztéseiket. Nos, a rövid tartalomjegyzék után vágjunk is bele a mai első beszélgetésünkbe Érdi Márival. Drága hallgatók! Üdvözlök mindenkit a Rádió Café hullámhosszán. Ez itt az Aqua and More, beszélgető társam pedig Érdi Mári, Magyarország vitorlázó fele gyereklánya.
Aqua and More. Hajózás.
Mári, sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Két olimpia már mögötted van, és előttünk a harmadik. Nagyon nehéz volt veled időpontot egyeztetni, hiszen kőkemény menetrended van. Hogy zajlik egy napod? Mesélj nekünk egy kicsit.
Igen, most szerencsére sűrű a program. Ugye a tavalyi évemben sok volt a leállás így a sérülésem miatt, meg bizonytalan volt egy kicsit a helyzet, de szerencsére július óta újra teljes programot tudok csinálni, és igazából karácsony után rögtön repültem ki Ausztráliába, az év első edzőtáborába, és ott elindultam két versenyen, aztán most itthon vagyok egy hétig, és megyek Szardíniára.
Hoppá! Csak hogy tudjuk, hány napot kell vitorlázni ahhoz, hogy valaki nemzetközi szinten ilyen eredményeket érjen el, mint te?
Ez egy olyan kérdés, amire soha nem tudok válaszolni, de haza fogok menni, és összeszámolom majd a naptáromban, mert
10,
le vannak jegyezve
20,
a napot.
50, 100, 200.
Hát szerintem havonta körülbelül 15-20 napra jön ki.
Azt a mindenit. Tehát évi a 200 napot biztos vizen töltesz.
Igen. Hát meg ugye attól is függ azért, hogy hány óra az, amit vizen töltünk, de szerintem körülbelül ennyire jöhet ki. De majd megígérem, hogy összeszámolom, és akkor
de
már tudok válaszolni.
Szuper. És akkor rakjuk egy kicsit össze a te életedet, hogy a hallgatók is tudják. Talán az elég könnyen emészthető, hogy két olimpián már túl vagy, nem is akármilyen eredményekkel, az 8 év, amit már belepakoltál. Jön a harmadik olimpia, ahol azt nyilatkoztad valahol, hogy érmet szeretnél hozni, akkor ez már a 12. év.
Ahogy ezt így kimondod, ez sok évnek tűnik, de nekem nem, mert ez egy folyamatos tanulási folyamat, és folyamatosan tanulok a sportról, folyamatosan tanulok önmagamról, közben azért felnőttem, mert gyerekként kezdtem, most már sokkal tudatosabban csinálom a dolgokat, mondhatni, hogy most már 100%-osan az én kezemben van a kontroll, és ez egy izgalmas utazás, amit én élvezek, úgyhogy lehet, hogy még egy 16 év is ki fog belőle jönni.
Itt leszünk és megkutatlak. Nézzük meg akkor, hiszen gyerekként kezdted, hogy kezdődött ez a gyerekkarrier?
Úgy kezdődött ez az egész, hogy Tihanyba jártam általános iskolába.
Tehát ott balatonparti gyerek voltál eleve.
Igen, én általános iskolás elsős korom óta éltem, és a Tihanyi általános iskolába jártam. És a Tihanyi Hajós Egylet hirdette ezt a vitorlás szakkört, ami szerintem elég mázli volt az én szempontomból nézve, mert nem igazán lehet ilyen szakköröket találni a Balatonparton azóta sem.
Igen.
Úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés volt, és annak keretében ismerkedtem meg a vitorlázással, mint sporttal. Aztán mondták a helyi edzők, főleg a Gerencsér Gergő mondta, hogy tehetséges vagyok, és próbáljam ki a versenyzést, aztán néhány évvel később sikerült elindulnom egy versenyen, már akkor lézer 4 hétben, és igazából onnantól kezdve nem volt megállás. Mindig élveztem a versenyeket, élveztem azt a közeget, úgyhogy ezért benne is maradtam.
Azért az a füredi világbajnokság azért az rendben volt, nem az volt az első komolyabb megmérettetésed nemzetközi?
Igen, szerintem több szempontból így az első néhány évében az én vitorláskarrieremnek szerencsésen jöttek ki a dolgok, és ez a 2013-as 4-hetes világbajnokság, amit a Balatonon rendeztek meg. Ez is egy olyan dolog volt, ami nekem nagyon jót tett, mert voltak jó edzőpartnerek a Balatonon, és sokat tudtunk ott készülni a Jonival is, meg ugye a nemzetközi vitorlázók is egyre többet, ugye, hogy közeledett a világbajnokság, egyre több időt próbáltak ott tölteni Magyarországon, és ez nekem olyan edzés lehetőséget biztosított, ami valószínűleg nem adatik meg, hogyha nem ott van a világbajnokság.
Ugye tisztán látszik talán a hallgatók számára is, hogy mi nem vagyunk egy vitorlás nagyhatalom. Nem rendelkezünk tengerekkel, óceánokkal, tőlünk el kell menni utazni. Neked nem is nagyon van edzőtársad, ugye itthon, tehát te mindig a külföldi edzőpartnereket gyűjtöd magad köré.
Igen, sajnos én nem vagyok olyan szerencsés helyzetben, mint a vadnai testvérek, úgyhogy külföldi edzőpartnereket kellett mindig keresni, de gyakran előfordult, hogy egyedül vitorláztam.
Beszélhetünk az olimpiákról, mind nagy mérföldkövekről egy kicsit?
Persze.
Na nézzük meg az elsőt. Kvalifikáltad magad. Nézzük egy évet, egy helyszínt, és a legfontosabb tapasztalatokat.
Riói 2016-os olimpiára, 2016 áprilisában kvalifikáltam.
Ez későnek mondható, nem?
Igen, ez az utolsó lehetőség volt. Pálmai világkupán. Valamiért az európai nemzetek azok nem nagyon kvalifikálták magukat úgy, ahogy így várták a nemzetek, szóval nagyon sokan beragadtunk így európai nemzetek, akik még nem kvalifikálódtak, és ugye ez a pálmai világkupa, ez egy európai kvalifikációs verseny volt, úgyhogy nekem az esélyeim azok nem voltak nagyok.
Mondhatni minimális.
Igen, nem úgy utaztam oda, hogy na ez most meg lesz. Tudtuk előre, hogy valószínűleg egy top 10-es helyezés az, ami egy olimpiát jelentene, és ugye nekem a felnőtt mezőnyben az addigi legjobb eredményem, az azt hiszem egy 18. hely volt az Európa-bajnokságon előtte egy hónappal, és már annak is nagyon örültem, hogy a felnőtt mezőnyben 18. az EB-n.
Akkor hány éves voltál?
18.
Tessék, gyerek fejjel egyből mély vízbe.
Szóval én úgy utaztam oda erre a pálmai világkupára, hogy a verseny előtti napokban, hogy elmentem futni, és aztán néztem egy ilyen szikla tetejéről, tengerre néztem, és néztem a naplementént, és akkor gondolkoztam, hogy na, vagy most kvalifikálok, vagy 4 évet kell várnom, hogy egy olimpiára kijussak, és nem szeretnék 4 évet várni.
Ezért én most
mindent beleadok, és igazából a verseny első napjától kezdve ott álltam kvótás helyen, és életem addigi legjobb felnőtt eredményét hoztam össze. Mai napig, hogyha 8. helyen végzek egy versenyen, akkor azt mondom, hogy na, ez nem volt rossz, lehetett volna jobb, de elfogadjuk. Ez is egy olyan dolog volt, ami szerencsésen jött ki, és szerintem az is közre játszott, hogy rajtam nem volt akkora teher, mint a többieken, mert én ugye sokkal fiatalabb voltam, és tőlem nem volt elvárás, hogy én ezt teljesítsem.
És akkor kijutottál Rióba. Igen. Na milyen volt az első olimpián?
Érdekes élmény egy olimpia, főleg úgy, hogy én a vitorlázó társaságnál azért 10 évvel minimum így fiatalabb voltam, nem nagyon volt ott az én korosztályom.
Hát nem voltál a kölyök gólya.
Igen, szóval kicsit elveszetten, de mégis izgatottan vettem részt ezen az olimpián, és valahogy akkor is bennem volt egy kicsit ilyen szemtelenség az olimpia végén, hogy basszus, miért nem jött össze a medál rész, de visszagondolva ez is egy ilyen nagy lehetőség volt, mert ugye amiért kijutottam az olimpiára, utána 2 edzőtáboron is részt vettem a helyszínen az olimpia kezdete előtt, és ott az olimpiai mezőnnyel edzettem ifjúsági korú vitorlázóként, és ez is egy olyan pluszt adott, amivel rengeteg tapasztalatot szereztem, és tényleg a felnőtt mezőny azért máshogy gondolkozik, mint egy ifi mezőny, és ez így rakódik, ezek a tapasztalatok így rakódnak egymásra az évek során, és szerintem minél hamarabb elkezdi ezt így gyűjtögetni az ember, annál jobb, mert tényleg lehet látni, hogy egy vitorlázás az egy olyan sport, ahol tényleg halálig tanul az ember, és látszik az, hogy például a fiúknál most lézerben 35 éves versenyző nyerte a világbajnokságot, és 10 év elég jó ahhoz, hogy ő megnyerjen egy világbajnokságot, de most jött neki össze, mert kellett az a sok évnyi tapasztalat, hogy mikor milyen döntést hozzon, hogy kockáztasson, úgyhogy ezért is élvezetes ez a sport, meg nem nagyon lehet megunni.
Igen, azt látom, hogy te hihetetlen lelkesedéssel mesélsz is róla, egy rovadaköröket. Jön a következő olimpia. Időpont, helyszín?
2021-ben igen. Volt, Enoshimában versenyeztünk, Tokiói olimpia.
Te azt nyilatkoztad, hogy neked jó, hogy csúsztatod, mert még többet készülhetsz, és még több tapasztalatot tudsz összegyűjteni.
Igen, azért a 2016-os olimpia után én azt gondoltam hazafele a repülőn, hogy most voltam 14. itt Rióban, akkor hát szerintem elég jó vagyok ahhoz, hogy Tokióban már egy éremmel térjek haza, vagy Tokióból már egy éremmel térjek haza.
Ezeket így megszoktad beszélni magaddal?
Nem, ezt így elgondolom, és még most is ugyanígy gondolom, helyes. Hogy ez összejöhetett volna, ez nem volt hülyeség, amit én gondoltam, de az élet azért nem ilyen egyszerű. 2019-ben lesérültem, és az eléggé csúnyán így végig kísért igazából 2022 júliusáig, és azóta érzem azt, ugye tavaly július óta érzem azt, hogy kezdek újra magamra találni, kezdek újra rendesen edzeni, és rendesen végezni a munkát, és élvezni azt, amit csinálok, meg élvezni a versenyeket, és ezt szerintem meg kellett így tapasztalnom. Remélem, hogy innentől kezdve tényleg csak fölfele, és nem lesznek ilyen ekkora nehézségek, mert életem legnehezebb pillanatai az elmúlt 2-3 évben voltak, és nagyon örülök, hogy ebből sikerült kijönni, mert egyrészt azért megtanított, hogy tényleg mennyire szeretem a vitorlázást, és nem szeretnék más csinálni az életben, de nem szeretnék még egyszer keresztül menni azokon a dolgokon.
Igen, igen, igen. Nem is nagyon akarok bolygatni, de több hónap kihagyás volt az eredménye, ha jól emlékszem.
Igen, nagyon sok volt a bizonytalanság, sok szakemberhez elmentem, és igazából senki nem nagyon tudott olyan megoldást találni, ami tényleg segített, és ezért emiatt egyre nehezebb volt elfogadni, amiket mondtak, főleg, hogyha az volt a megoldás az orvosok részéről, hogy most hagyják ki 6 hónapot.
Számodra elfogadhatatlan alternatíva.
Először volt, hogy azt mondtam, hogy oké, mert a Tokiói olimpia után ugye tényleg kihagytam, nem ültem hajóba 6 hónapot, ami nehéz volt, de a saját egészségem érdekében ezt megteszem, de ugye azt láttam, hogy a pihenő nem segít, és aztán szerencsére végül júliusban tényleg találtunk egy olyan orvost, aki tényleg megmondta, ez a probléma, így tudunk rajta segíteni, és amióta csinálom az ő programját, azóta tényleg jobban érzem magam, és teljes értékű edzéseket tudok folytatni a vízen meg a parton is.
Rakjuk már össze egy kicsit. Mire van neked szükséged ahhoz, hogy sikeres és eredményes legyél? Legyen itt hajó, legyen itt pénz, legyen itt szakember, legyen itt program, bármi?
Hát ez egy nagyon sok összetevős.
Akkor menjünk először a szakembereken, jó? Tehát milyen szakemberek tudnak neked még segíteni, hiszen azért most már nagyon komoly tapasztalat van benned, és sokszor egyedül is érzed magad, de azért mégiscsak azt gondolná az ember, hogy kell mellé segítség.
Persze, ugye a vitorlás edző az egy nagyon fontos része a programomnak.
Őt honnan szerezted?
Ő olasz, olasz edző ma jelenleg, és Szardínián lakik, ezért töltök most ennyi időt Szardínián.
Tehát te mész hozzá?
Igen, okay. Igen. Ott neki van egy vitorlás iskolája, és azért ott elég egyszerűen, ugye ott van helyben a motoros, a hajó, és nekem csak oda kell repülni, úgyhogy ez egy elég jó setup.
Edzőtársad is van ott? Vagy azt vannak, is oda reptette?
Néha jönnek külföldiek, de vannak ott helyi olaszok, akikkel össze tudok állni, de igazából sokat dolgoztunk az edzőmmel, a mostani edzőmmel, Enrikóval, csak így kettesben, mert technikában tényleg nagyon sokat tud így fejlődni az ember, hogyha nincs mellette senki, és nincs rajta nyomás, hogy most első szeretnék lenni, vagy mit tudom én, hanem tényleg csak arra tud figyelni, hogy tökéletesen vigye véghez a mozdulatsort, vagy ahogy a hullámra ráteszi a hajót. Igen, szeretek oda járni edzeni, meg szeretem ezt az edzőt jó vele együtt dolgozni, és ő segített a többi szakember megtalálásában.
Na kik ők, nézzük meg, hogy milyen szakember kell még mellett.
Van egy fizioterapeuta, akivel együtt dolgozom, és az a jó, hogy ő is az Enrico-nak a klubjában dolgozik.
Tehát gondolom egy olasz srác.
Igen, olasz, neki is Enrico a neve.
Nem mondod.
Igen.
Ezt direkt csináljátok.
Aztán remélem, hogy ő már idéntől így, vagy az idei évtől már többet tud velünk utazni. Már tavaly szerencsére ott tudott lenni az EB-n, és úgy néz ki, hogy ez majd idén így folytatódik. Aztán van egy erőnléti edző, ő neki Fábio a neve, olasz, és a...
Ki gondolta volna?
És a Doki, ő meg Claudio, és igazából tőle indult ki az egész rendszer, mert hozzámentünk el, ő volt az, aki igazából így diagnosztizált, és megmondta, hogy ezen az úton haladjunk, és tényleg segített, aztán ő segített erőnléti edzőt találni, szóval most azt érzem, hogy ez egy olyan kis csapat, aki nincs az a, nem is tudom, hogy hogyan nevezzem, nincs ez a puc, vagy nem tudom, hogyan mondjam, mindenki arra fókuszál, ami neki a dolga, és hogy azt a legjobban teljesítse, és azon kívül nem nagyon érdekli más.
Aha.
És ez egy jó közeg, meg jó benne lenni. És az Erikónak óriási hálával tartozom, mert tényleg neki köszönhetem azt, hogy most tényleg így újra azt érzem, hogy önmagam vagyok, és tudok vitorlázni, meg versenyezni.
Megy már az olasz?
Nem.
Tehát angolul beszéltek továbbra is.
Igen, igen.
Oké, gonosz kérdés, mit esztek?
Mit eszünk?
Igen, 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 mert ugye az ilyen menőjenő sportolóknak azért már oda kell figyelni arra, hogy mit esznek, nem?
Vagy hát rosda, nem tudom, hogy mit mondott neked a Jonatán, de elmondom neked, hogy az EB utolsó napján a Mekiben vacsoráztunk. Nem, de azért igen, hát odafigyelünk. Egyébként a Takácsi Lilla segít nekem így a dietetikában, és ami azért nem kell olyan szigorúan táplálkoznunk, mint egy úszónak, vagy igen. egy... mit tudom én, futónak, de a fő fókusz az igazából azon van, hogy az energiát hogyan tudod pótolni a versenyek alatt, egy hatnapos verseny alatt, ugye ez nagyon fontos, hogy ne purcanjál ki három nap múlva, és ez könnyen lehet, hogyha nem jókor iszol, meg nem jó dolgokat, akkor eléggé fáradt tudsz lenni három nap után. Mit tudom én, szóval ilyen dolgokra kell odafigyelni, hogy edzés után akkor gyorsan vigyél be szénhidrátot fél órával az edzés vége után, meg reggelire ne egyél olyan dolgokat, amitől rosszul leszel, amit majd kihánysz néhány óra múlva, amikor 185-ös a pulzusod. Szóval nem annyira durva, hogy nem ehetünk édességet, vagy ilyesmit, de azért okosan oda kell figyelni, ki kell találni, hogy mit szeret az ember, és akkor azt lehet fogyasztani a vizen meg a parton.
Kihagytunk valakit a segítő csapatból? Akár az olasz színekben, akár a magyar oldalról?
Nem, a szakembereket szerintem mind felsoroltuk, és ezen kívül ugye a szponzorok vannak, akik segítenek, meg a szövetség, és szerintem így áll össze kép.
Szuper. Mári, azt javaslom, hogy egy picit kortyoljunk, pihenjünk, zenéljünk, adjunk a hallgatóknak is lehetőséget töltődni, és folytassuk innen a támogatóktól, jó? Hiszen ezt azért valakinek meg kell finanszírozni.
Rendben.